Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a keresztelőre érkezett családot is. A Zsoltár szavával, mai Zsoltárunkban ezt olvastuk. Bizony itt van Isten, a mi Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örvendezzünk Istenünk színe előtt, és énekeljük 105. Zsoltárunk első versét. 105. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének.
Ami további segítségünk és vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, szerető Atyánk, köszönjük neked a vasárnapot, az Úr napját, ezen a meleg napon is elindulhattunk ide a templomodba. Köszönjük, hogy te hoztál és te vártál bennünket, hogy találkozásunk legyen veled. Köszönjük, ahogy már a keresztelés igéiben, közösségében együtt lehettünk testvéreinkkel, és olyan jó volt elgondolni, hogy egykor ez a kicsi leány is úgy lesz az édesanyja karján, mint ahogy itt kicsi gyermekek a nyári csapatban. Köszönjük, hogy mindnyájunkra gondod van, és gondod volt ott kint a rekkenő hőségben, a táborban, ahogy beindultunk, és adtál úszómedencét is, adtál enyhülést is, adtál erőt is kicsiknek, nagyoknak, és adtál testi, lelki táplálékot gazdagon. Köszönünk mindent neked, és köszönjük, hogy ez a folyamat megy, már is mennek ki a gyermekek jövő héten, és azután is. Áld meg őket, kérünk. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, mindhárom családért. Te tudod igazán, hogy milyen kapcsolatban voltak szerettükkel, hogy mit jelent az elvállás. Te vagy igazi vigasztaló, élő Urunk, adj nekik igét, szent lelkedet, és adj mindnyájunknak benned meg csöndesedést, hogy tisztuljon a szívünk, a gondolkodásunk, és az ige uralja a mi lelkünket, és a mi életünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyve 32. részének 8. verséből olvasom. Isten szent lelke erejét kérve hirdetem ennek a mondatnak alapján Isten üzenetét. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, amikor készültem a nyárra, azt már eldöntöttem a szívemben, hogy az üdvtörténeti sorozattal megállunk, hogy a nyaralók meg ugye látjuk is, hogy fele gyülekezet, amerre jár kell, áldja meg és őrizze meg őket az Isten, ne maradjanak ki ebből, és mivel az utóbbi hónapokban, hetekben, többekkel való beszélgetésben kérdéssé lett, hogy hogyan tudhatom meg Isten akaratát, megfogalmazódott bennem, hogy a két júliusi vasárnapon, amelyen hirdetem az igét most és a jövő vasárnapi alkalommal is, majd lesz még egy harmadik a végén, de ezen a kettőn az Isten vezetése legyen a témánk. Azaz, hogy a hívő ember hogy tudhatja meg, hogy mit akar vele Isten, hogy értheti ennek hosszú távú, rövid távú dolgait. Hatalmas téma ez, nem is két vasárnapra való, meg nem lehet ezt pontosan megfejteni, de vágjunk bele. Mert sok mindent az Isten igéje elmond, nem csak ez az egy mondat, fogok még idézni másonnan is, ami segít nekünk eligazodni. Hallottuk a mondatot, milyen egyszerű, milyen világos, bölcsé teszlek, és megtanítalak. Melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ha ezt így elolvassa valaki, akkor azt mondja, hogy biztos villanyújságon megjelenik, hogy mit akar az Isten, mert hát annyira világosan megígéri, hogy ezt megteszi, és sokszor ez a csalódásunk, hogy se villanyújságon, se másként nincs kiírva elénk, hogy mi a következő lépés. Miért nincs? Testvéreim, úgy látszik, Isten jobbnak látta, hogy másként vezet bennünket, mint hogy ez a módszere lenne. Ha így lenne jobb, akkor biztosan így cselekedett volna. Mikor megakadunk, hogy nem értjük Isten dolgait, akkor jusson eszünkbe, hogy Mózes 5. könyvében, a 29. rész 29. versében van egy mondat, amelyik így hangzik, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok a miénk és a mi fiainké. Vegyük nagyon komolyan, hogy ne a titkokat feszegessük, ami nem azt jelenti, hogy ne kérdezhetnénk rá bármire. De ha azt az Úr elfedi, akkor azt mondja, hogy a kijelentett dolgokra koncentráljatok. Hogy mit mondott, mit mond, így figyeljük hát Isten vezetése kérdését az ige alapján. Azt már hallották a testvérek, hogy nagyon szeretem, hogy Isten világában a testi és a lelki dolgok hasonlóan mennek végbe. Ugye tudjuk, hogy ennek a kicsi gyereknek a születése, előzménye, hogy megfogant két élő sejt, a kihordási idő után az édes anya megszülte a gyermekét. Ugyanígy van lelkileg is, ugye, hangzik az ige, és egyszer csak beakad valakinek a szívébe. Így szoktam én ezt közvetlenebbül mondani, hogy itt bejön, ott ki. De nem az összes. Egyszer csak gondolkozni kezd az ember, és egyszer csak lejjebb csúszik. És megfogan az az ige, és elkezd dolgozni, és egyszer csak új élet születik. Örömmel jelentjük, hogy az elmúlt héten is átéltünk születést, talán születéseket. Mert Istennek azért ez egy nagyon érzékeny munkája, mi azért annyira ne vegyük a kezünkbe, ahogy ő új életet teremt valakinek a szívében. És amikor megszületik lelkileg is valaki, mert egyértelmű, hogy nekünk nem csak testileg kell megszületnünk, hanem lelkileg is újjá születnünk. Így mondta Jézus, hogy aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát, be sem mehet abba. Hát mi szeretnénk bemenni az Isten országába, már itt és örökre. Tehát ez újjá kell születni. De amikor megszületik valaki lelkileg, akkor ugyanolyan kis csecsemő a lelkiekre nézve, mint ahogy a testileg megszületett. Ugye a testileg született kicsit, dajkálgatja az édesanyja, mosolyog rá az édesapja, de fogalma nincs a kressz szabályokról. Ezt még majd meg kell tanulnia. Meg még azt is, hogy a kályha, vagy a radiátor esetleg meleg, és a kezét megégetheti, meg hát pesti gyerek lévén, de majd megy a nagyszülőkhöz, és akkor ott azt is, hogy a kakas megcsípni is tud. Ezt azért lassan megtanulják a pesti gyerekek is, ha vidékre mennek. Mi ezt kapásból tudtuk, meg sok minden mást is, de a vidéki gyereknek meg sok mindent kell tanulni Budapesten. De most én nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy az igében benne van, hogy egy ilyen növekedésen kell átesnünk, így olvasjuk az Efézusi Levél 4. részébe, míg eljutunk mindnyájan az érett felnőtt korra. És akkor még ott folytatja tovább. Tehát ez ugyanúgy van a lelkiekben is, mint ahogy a testiekben. Hát itt tartunk, hogy a megszületett újszülöttet vezetni kezdi Isten. Két dolog az, ami alapfeltétel ebben. Aztán én, ahogy a testvérek emlékeznek, néhány évvel ezelőtt 21 pontot írtam, nem mintha ez lenne a szent 21 pont, de én ezt a 21-et szedtem össze, hogyha Isten vezetésével kapcsolatban valakinek próbálnám összerakni, ahogy ezt én látom. Úgyhogy most elindulunk az első kettőn, és ameddig józan belátással haladunk, az megfelelő ponton megállunk, és jövő vasárnap, ha Isten segít bennünket, folytatjuk. Az első döntő feltétele annak, ha valaki szeretné érteni Isten akaratát, hogy a teljes élete fölött adjon szabad kezet az Úrnak. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, most van egy nagy gondom. És nem vagyok bizonyos, hogy megbízhatom-e ebben a fiúban vagy leányban. Jaj, csak most segíts Istenem, mert nem akarom elrontani a jövőmet. Ez érdekel. De az nem érdekel, hogy azt mondod, hogy így nem bánhatok az édesanyámmal. Arról szó sincs. Ezt hozom eléd, ezt intézd el. És ez így nem fog funkcionál. Isten nagyon irgalmas, sokszor még így is kegyelmes és terelget bennünket, sőt, még úgy is sokszor, hogy nem is kérjük, sőt, azt se tudjuk, hogy Isten van. Én látok olyan párokat, hogy azt mondom, őket csak az Isten rakhatta össze. Annyira jól együtt vannak, és nem imádkoztak érte, fogalmuk se volt. De azért erre ne bazírozzunk, hogy ne imádkozzunk, ne törődjünk semmivel, majd az Isten összerak. Rakosgatja ő, de azért, ha körülnézünk, azért más párokat is látunk. És itt tehát, amikor Isten gyermeke leszek, amikor a keresztnél kértem a bűneim bocsánatát, és kinyitottam a szívem, életem, hogy Uram, Jézus, te jöjj be lelked által Úrnak, királynak az életembe. Innen kezdve az a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A teljes életemre nézve, akkor egy uralomváltás ment végbe. Ezt ne felejtsük el, önként adtuk át az életünket neki. De tartsuk is meg. ezt a játékszabályt. Hát ezt Heidelbergi Kátéval ugye kimondjuk, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Testestől, lelkestől, szőröstől, bőröstől, mindenestől. Tehát egy uralomváltás ment, hagyjuk az iránytűt szabadon. Hogy Isten mondja meg. Az más kérdés, hogy hogy fogja megmondani egyelőre. Maradjunk ennél az első pontnál, ne nagyoljuk el a dolgokat. Hagyjuk meg, hogy tiéd, Uram, az életem innen kezdve. Ha azt mondanád, hogy holnap Kínába menjek misszionáriusnak, mondd meg, melyik vonattal. Én is mondtam már ilyet az Úrnak, de zárójelbe oda tettem, hogy se testem, se lelkem nem kívánja. De nem is küldött el még eddig, és őszinte reménységem, hogy nem fog elküldeni most már, de ezt bízzuk ő rá. Azt se tudtam, hogy ide be fog hozni a fasorba valaha is. Soha nem vágytam pesti lelkésznek lenni, de egy ponton megszólított, és nagyon hálás vagyok érte. Nem is a Pestér, hanem a fasorér. És mindig menekülök vidékre, mihely tehetem. De most nem rólam van szó, hanem arról van szó, hogy az iránytű alá ne tegyünk egy-két vasat. Ebben ne szólj bele, Uram! Emlékszem, amikor nagy szerelmes szívvel, de vívódva az Úr előtt, hogy vajon ő lesz a párom, nem ő lesz, vagy hogyan, és tudtam, hogy nem tarthatom fönn az egyetemi évek végéig, nem becsületes dolog, hogy akkor tudom meg, akkor azt mondom, hogy sorry, köszönöm, ne haragudj. Ezért én próbáltam valahogy, hogy Isten mondja meg, hogy mi az akarata. És tudjátok, hogy próbáltam? Hogy Uram, marad a kapcsolat, de én többet dolgozom neked. Teológus fiatal voltam, mentem szeretett otthonokba segíteni, mentem ifjúsági csoportokat szervezni, rádobok néhány lapáttal, Uram, csak ebbe a dologba valahogy egyezzünk meg. Nem egyezed bele. Olyan nyugtalan lett a szívem, azt csak megnyugtatásul mondom, hogy azért ez több éven át való harcot jelentett, de azért Isten iránti hálával mondom, hogy ő a feleségem. Csak nem egyezett meg az Isten abban, hogy ezt az egy kérdést ne bolygassuk, Uram. Ezt te adtad, ezt te is tudod, én is tudom, kibontottad. Nem, hagyjam szabadon, Uram, te tudod. Ez az egyik feltétel. A másik döntő feltétel, mert utána minden már csak részletkérdés. A másik döntő feltétel az, hogy bízzam ő benne, hogy ő tud vezetni, és vezetni fog engem a gyermekét. Ha egyszer azt mondja, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj, ne vonjam kétségbe. Azt kétségbe vonhatom, hogy bölcs vagyok-e. Azt is kétségbe vonhatom, hogy én igazán meg tudom-e oldani a kérdéseimet. De azt ne vonjam kétségbe, hogy ő meg tudja oldani, és ő olyan úton vezet, van, talán majd a végén jutunk oda jövő vasárnap, van Ézsaiás 35-ben egy olyan ige, hogy ezen az úton még a bolond se téved el. Úgyhogy többször volt imádságom, hogy Uram, te azt ígérted, hogy még a bolond se téved el, úgyhogy én ebbe a garanciába fogózom, hogy én ezen a kategórián talán belül vagyok. Tehát ez nagyon döntő. Bízzam benne, hogy ő, amit ígért, azt megteszi. Hogy hogyan, meg mikor, meg milyen gyorsan, milyen lassan, milyen ütemezéssel, ez az ő dolga. Ha azt mondom, de hogy tudom meg? Ezt szokták kérdezni. Honnan tudom, hogy tudom? De kedves testvére, a kicsi gyermeknek az a gondja, hogy fog az apukája vagy anyukája válaszolni, ha ő kérdez. Hát ez az ő dolguk. Az ő dolga, hogy kérdezzen, az a szülő dolga, az Isten dolga, hogy megtalálja a módot, hogy neked, aki teljes szívvel csüngsz ő rajta, és aki bízol abban, hogy ő vezet, valamilyen úton, módon megadja a vezetést. Ne higgyétek, hogy ha mi a gyermekeinknek válaszolunk, akkor Isten, ami mennyei atyánk, aki nem hasonlítható a földi emberhez, mert ugye rólunk így beszél az ige, hogy ha gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Tehát ez a második dolog, az Úr dolga, hogy hogyan felel. Erre mondja valaki, hogy idáig olyan szép volt, hogy ezt el lehet a szószékről mondani, csak ebből én még nem tudok semmit, hogy az adott helyzetemben mit is csináljak. No, harmadik pont. Most már az apróbb pontok jönnek. Nem olyan apró ez. Van, amit nem is kell kérdeznem, mert az ige megmondja. Például azt nem kell megkérdezned, hogy lopjak vagy ne lopjak. Azt ne kérdezd az Úrtól, mert ő azt világosan megmondta. És amit ő egyszer megmondott, azt ő nem vonja vissza. Azt mondta, hogy ne lopj. Persze nem ilyen egyszerű a kérdés, mert mondta nekem valaki, hát múlt héten beszélgettünk. Nagy gondom van, hogy a korrupció ellen hogy tudok harcolni. Hát én pályázatokat írok. És rendre úgy vagy, bemegyek egy polgármesteri hivatalba, és ott van valaki, nem is a polgármester, hogy ki, hogy, aki azt kérdezi, hogy hány százalékot csorgatok vissza az ő zsebébe. Azt mondja, hát most ha kicsit mondok, akkor mehetek, ahova akarok. Ha sokat mondok, akkor kevesebb pénz marad, egy. Kettő, hogy úgy érzem, hogy itt egy csalás világba élem bele magam. Hát nem könnyű, testvéreim, mert hirtelen én se tudtam neki mit mondani. Nem mondtam azt, hogy akkor ne menjen sehova. Másnap is élni kell. De azért az alapállás az, hogy ne lopj. Ugye értjük. Önmagunkra nézve mindenképpen világos. Aztán azt se kérdezzem, hogy Uram, egy kicsit paráználkodjak-e? Csak egy kicsit. Mert azt is világosan megmondta, hogy ne paráználkodj. Egyszer nem is értem azt, hogy emberek évtizedeken szinte hallgatják Isten igéjét, és még mindig együtt élésben vannak, és még polgári házasságkötést se tettek. Nem azért a papírért, hanem azért, hogy komolyan veszem, hogy Isten két embert testestől, lelkestől úgy bíz egymásra, hogy nem hagyunk kiugrási lehetőséget. Azt mondta erre a múltkor valaki nekem, amikor beszélgettünk, látja, ott van a testvére, micsoda macera a válás. Hát azért csak egyszerűbb, hogyha mondom, de tudja, hogy mit jelent, amikor a társa. Az bizonyosan tudhatja, hogy én őt nem 80%-ig, vagy 57%-os biztonsággal, hanem 100%-osan elfogadtam, és rátettem az életemet erre a közös ügyre. Ez nem is kérdés a válasz. Ez nem is kérdés. Lehet, mert a mi gonosz szívünk miatt, nem az illető gonosz szíve csupán, hanem ennek a megnyomorodott világnak az állapotában azt mondja az ige, mikor kérdezik Jézust, hogy hát, hogy Mózes azt mondta, hogy vállólevelet adhat a férfi a nőnek, például ez is jellemző volt, hogy mennyire nem az Isten rendje szerint, hogy az egyik a másiknak, de a másik az egyiknek nem. Azt mondja erre Jézus, Isten a ti szívetek keménysége miatt engedte meg. Hát inkább váljanak el, mint hogy öljék egymást. De nem így volt eredetileg, és nem ez az elképzelése, hanem elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleséghez, lesznek ketten egy testé. De most nem a házasságról beszélünk, csak egy jelzés volt arra, hogy vannak dolgok, amiket az Isten igéje világosan megmond. És minél jobban megismeri valaki Isten igéjét, annál több dologról tudja azt, hogy ezt nem kérdeznem kell, hanem csinálnom kell, vagy csinálnom kellene, úgy, ahogy az Úr megmondja. Igen ám, de az nincs meg a Bibliában, hogy, és akkor jönnek azok a kérdések, hogy most munkahelyet változtassak, vagy hogy most hogy is csináljam, vagy ebben abban a dologban, ami nem ilyen igen nem felelet, de nagyon szeretném érteni, hogy én most beugrok egy olyan üzletbe, amiben nem lett volna szabad, vagy pedig Isten elkészített nekem egy következő lépést arra, hogy bontakozzon ki az életem, meg a családom élete. Sok minden kérdésbe döntenünk kell. No, ezekre nézve nagyon fontos, hogy az ige áram körében benne legyek. Azaz, újra mondom, ne ebben az egy kérdésben, mint egy tűzoltásszerűen keressem Isten akaratát, olvassam az igét, legjobb, ha van egy rendünk. Most nem Istentől kanonizált szent rend a református bibliaolvasó kalauz, de hát, ha már református ember vagyok, és a világ reformátusai ennek a rendszerébe olvassák az igét, hát természetes, hogy az első nekem a bibliaolvasó kalauz szerint. Aztán vannak, akik az evangélikus lózunk szerint, amelyik úgy átsöpört a protestáns világon, mert nagyon áldott módon kidolgoztak napi egy-két igét, újra egy kis részt, és nem úgy, mint a miénk, ahol egy ószövetségi könyv, meg egy új szövetségi könyv halad, hanem több helyről, és nem pontosan ebben a folyamatban, bár van ott is, amit folyamatosan olvasnak. De ha valaki azt mondja, hogy én elkezdem ezt a könyvet, egyébként aki most kezd Bibliát olvasni, annak nagyon javaslom, hogy ne Mózes első könyvével kezdje, vagy ha nagyon érdeklek, az első és a második könyvet olvassa ki, de a harmadiknál ugorjon a Máté evangéliumára. És majd, mikor az új szövetségen végighaladt, akkor visszamehet Mózes harmadik könyvéhez, amelyiknek az első 7 fejezetét még elolvassa böcsülettel, de onnan már vagy abba hagyja a bibliaolvasást, vagy átugrik megint valahova, esetleg a Királyok könyvére, Sámuel, ahol a detektív regényeket megszégyenítő izgalmakat talál. De olvassam folyamatosan Isten igéjét, mint táplálékot, amit én úgy folyamatosan egyre jobban megismerek. Mindig egy országba belépek, ott élek, és egyszer csak tudom. Vidéki gyerekként fölkerültem, nekem el nem tudták magyarázni, hogy a 2 körút, meg közben a többi, értettem én az agyammal, csak nem találtam oda. Na de hát azért elég hamar, 1-2 mellélépés után már tudtam, hogy a Dunaparthoz, hogy lehet ezen a 2 körön, meg a sugárutakon eljutni. Aztán már azt is megtudtam, hogy a fasorba, hogy lehet, mert ugye talán másod-harmadéves teológus voltam, amikor én abba a lakásba, ahol sokáig laktunk, ahol akkor püspök úr lakott annak idején, szenet hordtam, fát hordtam a barátommal, az itteni lelkész fiával, egy kis kiegészítésként, tehát megtanultuk az utat, hogy a Majakovszki úton hogy lehet menni. Hát azt most már nem találjuk, de megvan a Városligeti fasor nekünk. Tehát minél többre haladok az ige megfigyelésével, az összefüggések állnak össze előttem. Hallgatom az igét rendszeresen. Volt, aki azt mondta, hogy olyan jó, hogy elmagyarázzák. Hát eszembe nem jutott volna, hogy ez erről szól. Elolvasom, már mentem tovább. Hát hogy? Hát ezért van a magyarázat. Hát ezért hív el az Úr egyeseket az ige szolgálatára. Nem különleges kaszt vagyunk lelkészek, még ez a szószék is csak arra való, hogy magasabbról jobban lehet látni. Csodálatosan megtervezték, hogy minden testvért látok én is, és minden testvér lát engem is. Csak ha elbújik valaki az oszlop mögé, akkor ne. Egyébként úgy van ez a templom megtervezve, nagyszerű akusztikával, tehát azért van a szószék is, hogy így figyeljük együtt, így tanulmányozzuk az Isten igéjét, és miközben haladunk az ige olvasásban, van, amikor megüt egy-egy mondat, vagy amiről szó volt, ennyire aktuális. Pont az én kérdésemről van szó, ki súgta meg a lelkésznek? Senki, hát honnan tudnám én. De az Isten lelke aktualizálja. Egyszer csak kérdéseimre kezdek feleletet kapni, kezd derengeni valami, mintha erről lenne szó, és felerősíti Isten. Tehát miközben hallgatom az igét, folyamatosan együtt haladok Isten gondolataival. Eközben ő a kérdéseimre is kezdi a választ megadni. És miközben egyre jobban megismerem a gondolkodását az én Uramnak, akkor már sok mindent tudok. Testvéreim, kapásból tudom, hogyha valamit úgy cselekszem otthon, amire allergiás a feleségem, hogy mi lesz a reakciója. Az biztos. De ő is, akivel együtt élsz, annak körülbelül ki tudod számolni a reakcióit, ugye, hogyha hirtelen olyan húzásaid vannak, körülbelül tudod, hogy mire számíthatsz. Na, így kell együtt járnunk a mi Urunkkal, Istenünkkel, hogy egy idő után az esze járását tanulom meg. És úgy, ahogy a Római Levél 12. részében a 12. vers mondja, így olvassuk, ne igazodjatok-e világhoz, ne az hullám hosszára hangolódjatok, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát ő az agyunk kerekét át akarja állítani az ő gondolkodására. Nem azért adott észt, hogy ne használjuk, mikor az van, hogy bízzál az Úrban teljes szívben, magad értelmére pedig ne támaszkodjál, akkor nem azt mondja, hogy eszetlenül ember, hanem azt mondja, hogy nem a te eszed lesz a legfőbb fórum. E-mail ezek egy szerettemmel, aki nagyon olvasott ember, nagyon sok mindenben otthon van, csak egy gond van, hogy úgy kezeli a Bibliát, mint ahogy Arisztotelész meg másoknak az írásait. Úgyhogy most már eljutottam oda, hogy tegnap este azt írtam neki, hogy nézd, van, aki a Bibliát úgy használja, hogy az ágylábát kipótolja vele, mert hiányzik egy láb. Mondom, bocsáss meg, ez kicsit durva volt, ezt tudom. De ha a Bibliát úgy használom, mint a filozófusok könyveit, ne csodálkozzam, hogy nem kapom azt, amiért a Biblia iratott. Hát itt kijelentésről van szó. Hát a filozófusok egymás dolgába vitatkoztak. Aztán egy idő után visszavonta és írt jobbat. Hát az Isten az ő kijelentését az életbe nem vonta vissza. Hát ez a könyv nem úgy született, hogy na összeültek a papok, összeadták a gondolataikat. Mondta valaki nekem, katolikus testvér, hogy hát a Bibliát is egy emberi testület határozta el. Éppen arról beszéltünk, hogy a katolikus reformja különbségben ott van, hogy a református vagy a reformáció egyházai a Bibliát tartják egyedüli zsidó mértéknek. De a katolikus egyház a Biblia és a pápai enciklikák, tanítások, stb. De azt mondja, azt is egy testület állítja össze. És ez, hogy jól értsük, ez nagy különbség. Hát a heidelbergi kátése szentírás, csak a szentírás alapján született, és hihetetlen nagy kincs. De egyedül az Isten kijelentett igéje a zsinórmérték. Nincs odaírva, hogy a hit enciklikákból és egyéb tanításokból születik, csak az van odaírva, hogy a hit hallásból, mégpedig az Isten igéje, a Krisztus beszéde hallásából születik. Minden felekezetnél, és milyen jó, hogy születik, katolikus berkegűsök, az Isten igéjét komolyan veszi, annak a szívébe hit születik. Ugyanúgy, ha nem veszi komolyan, hiába döngeti a mellét valaki reformátusan, nem születik hit. Így van, hogy egyre jobban megismerem a gondolkodását. És akkor azt mondhatom, mint a kisgyerek, olyan kedves tanítás volt, hogy a gyerekeknek elmagyarázták, hogy megkérdezi, vezet oda út, lábnyom? Az Úr Jézus arra megy. Ha nem megy, akkor én sem megyek. Mit tenne Jézus? Ugye régen volt ez a fölírat. Hát ma is lehet. Mit tenne Jézus? Tenné? Tényleg az ő elképzelése szerint van. Isten igéje rendjében. De nem is folytatom én most tovább. Ezt elég lesz otthon átgondolnunk. Az első kettőt ugye nagyon komolyan, hogy szabad kezet adok. Fogalmam sincs, mit akarsz velem, de itt vagyok. Tiéd vagyok. Mostantól. Bízom benne, hogy ő igenis vezetni fog, mert megígérte, és utána próbálom az ige nyomán az ő gondolkodását ismerni meg, átgondolni a dolgokat. Sok minden más praktikus dolog is van ehhez, de hagyjunk jövő vasárnapra is. Most még egyszer hadd hangozzon az ige, mielőtt elcsöndesedünk. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen. Olyan jó hallani, hogy vállalod, Urunk, hogy te igazítasz el, és vezetsz bennünket. És most hálás szívvel köszönjük, hogy olyan sok mindenben eligazítottad az utunkat. Olyanban is, amiről fogalmunk se volt, de te igazgattad a lépteinket. Te szabadítottál meg. Te mutattál utat. És köszönjük, hogy sokszor átélhettük talán már, hogy úgy vezettél, hogy tudtunkra adtad, mi a te akaratod. Imádkozunk azért. Segíts nekünk erre a szabadságra, hogy elhiggyük, te tudod a legjobban, hogy lehet bennünket éltetni. És te szeretsz a legjobban bennünket. Segíts engednünk, kérnünk, vágynunk a te akaratodat. És kérünk ebben a nagy melegben is. Őrizd életünket, szeretteinket, idős testvéreinket otthonaikban, kórházban is, betegeket. Imádkozunk a gerinc műtétre holnap induló testvérért. Imádkozunk azokért, akik jelenleg hajlék nélkül vannak, betegségben is, sok küzdelemben. Te látod a szükségeinket. Áld meg, őrizd, kérünk a szívünket, életünket, testünket, gyermekeinket, unokáinkat, a nyaralásokban is. És köszönjük, hogy hétközben is szólsz, mert a te igéd életnek beszéde. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A zsoltáros szavaival vegyétek az áldást. Uram, te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek vannak mindörökké. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet. Énekeljük a 434. dicséretünk verseit. A 434. ének az igére válaszként így kezdődik. Vezess, Jézusunk, s véled, indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged.